Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Fenntartható Lelki Fejlődés című műsorunk augusztusi adását hallják. A stúdióban köszöntöm Schindler Mátyás atyát, Egri Zsuzsa vagyok, Perce Lévi nem tudott ma részt venni a felvételen, de szurkol nekünk valahol. Augusztusban természetesen az egyik fő témánk a Nagy Boldogasszony, és a havi témák között szerepel a zarándoklat, különös tekintettel ugye arra, hogy múlt héten volt az egyúton zarándoklat. Erről fogunk ma beszélni, de előtte megkérem Mátyás atyát, hogy mondja el az imádságot.
Urunk Istenünk, add nekünk, hogy úgy legyünk képesek beszélni Jézus égi édesanyjának és földi édesanyjának az életéről, életének a jelentőségéről, és Nagy Boldogasszony ünnepéről, hogy az a hallgatóság számára gazdagító lehessen, és hogy úgy tudjuk idézni az ő életét, hogy megláthassuk Mária életének az üzenetét a saját életünkre vonatkoztathatóan is. Amen.
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az életünkben a szűzanya milyen szerepet játszik, tehát indítsuk ezzel a beszélgetést.
Jó a kérdés fölvetés, mert nem kézenfekvő egyrészt a mai ember számára már az, hogy mit is jelent Mária élete, milyen üzeneteket hordoz, nem volt ez mindig így. Ugyanakkor még mindig a katolikus ember számára nagyon sok helyütt szerte a nagyvilágban alapvetően hozzátartozik a hit életéhez a Mária tisztelet. Én azt gondolom, hogy a kegyhelyeknek a mostani látogatottsága is erről szól, a legutóbbi 30 évvel ezelőtti rendszerváltás óta tapasztalható az szerte az országban, hogy a régi és sok vonatkozásban már föl is újított és lelki értelemben is felújult kegyhelyének a látogatottsága növekszik, nem is beszélve a Mária útról, szóval idéződik Mária neve egyre inkább, és azt már csak remélhetjük, hogy az ő életének van egy üzenete. Az én számomra Mária életének az üzenete egyrészt az, hogy a szolgálatban teljesedik ki az embernek az élete, mint ahogy ő szolgáló módon, íme az Úr szolgáló leánya, szinte az első mondata a Szentírásban, amikor megszólítja őt az angyal, de ugyanakkor a szolgálatban teljesedik ki ő Jézus oldalán. Nagy Boldogasszony ünnepe pedig már azt üzeni az én számomra, hogy nyitva az ég az egyszerű ember számára is. Hiszen ő egy egyszerű leány volt Galéa egyik szinte ismeretlen kis falucskájából. Régészek 150 fősre teszik a hajdani Názáret lakosainak a számát. Nyitva az ég az ember számára, Boldogasszony ünnepe, ahogy mi magyarok mondjuk, Nagy Boldogasszony üzenete erről is szól. És a szolgáló élet lehetőségéről az én számomra.
Most már így visszanézve az életemre, azt gondolom, hogy elsősorban az alázat, ami a példakép, és az, hogy ugyanakkor nem bújik el, hanem határozottan tud fellépni, intézkedni, természetesen nem utasítással, hanem kéréssel, egyfél szóval, nincs boruk. És tudja, hogy mit akar, tud irányítani. Abban az időben a nőknek nem volt olyan irányító szerepe a családban, mint ma. Tudom, hogy volt ilyen beugrató kérdés, nem kis hittanosoknak, felnőtteknek, hogy mit gondoltok, vagy mit gondolnak, hogy a kis Jézust ki tanította meg írni, olvasni, ki tanította meg imádkozni. Kórusba kiabálják, hogy természetesen Mária, szó nincs róla. Ez mindig az apa feladata volt náluk, sőt, hát az asszonyok legtöbbje nem tudott írni, olvasni, és amit ők imádkoztak, azt a zsidó vallás szerint azt olyan, mint a gyerekbeszéd, úgy értékelték körülbelül. Asszony a templomban, ne szólaljon meg, még Szent Pál is ezt mondja. Tehát nem ez jelentette Jézus számára az anyai jelenlétet, és mégis benne van. És ezt ő így érte meg, és mégis tudott lépni, tudott kérni, tudott utána menni, amikor rossz híreket kapott, hogy Jézus hol jár, és azt gondolták, hogy megbolondult, és megy utána, vagy más alkalommal is, mert hiszen valószínű a 3 év alatt Jézus nem sokat ment haza látogatóba. Mária pedig utána ment egy csomó helyszínen, olvassuk az Új Szövetségben. Tehát ezt mondjuk így felnőtt fejjel mondom, hogy én így látom most már. Mint kisgyerek az a legelső élményem az az, hogy nem járok még iskolába, de majdnem minden vasárnap elmegyünk a Kosmárjára. Az nekünk egy vasárnapi séta volt csak, nagyon közel laktunk oda. Nem tudtam, hogy az kegyhely, az persze igen, hogy ott templom, hogy ő Mária, és azt tetszett a legjobban, ami talán megvan, talán pótolták, valahol az erdőben ki volt téve egy fára egy Mária kép. És nem lehetett tudni, hogy azt ki és mikor tette oda, és ott mindig megálltunk és imádkoztunk. Egyébként is a családunkban a Mária tisztelet az olyan volt, ami régi családokban szokás, hogy a gyerekeknek a második vagy esetleg harmadik keresztneve az Mária volt, nem csak a lányoknak, hanem a fiúknak is. Annyira családtag volt, mindig velünk volt. Volt egy néni a házba, aki rokon is volt, akkor is még nem jártam iskolába, májusban és októberben majdnem minden este elvitt az esti ájtatosságra. Úgyhogy ilyen emlékeim vannak.
És azok a májusi ájtatosságok, a gyerekkorunk májusi ájtatosságai, hiszem azok feledhetetlenek maradnak, szóval azokat én sem tudom elfelejteni, igen, amikor valóban igen. Ott volt a falu apraja, nagyja egy-egy májusi ájtatosság, én ezt Nevesnádzoron éltem meg a szülőfalomban, és nem tudtuk pontosan, hogy mi a megkülönböztető jegye liturgiaként ennek litániának, gyerekként nem tudhattuk a Szentmisét képest, de valami nagy-nagy bensőségesség jellemezte mindig, és most szeretettel vettünk részt ezeken, és nagy örömmel. Nekem papként pedig az emlékeim között elsőként az bukkan föl, és ezt kötni is tudom aztán a múlt Nagy Mária tiszteletéhez. Két olyan plébánián szolgáltam eddig, dolgoztam eddig plébánosként, amely plébániák Mária kegyhelyek is voltak, az egyik hajós. 1700-as évek eleje óta ugye németek lakják, magyarországi németek, svábok, ahogy mondani szoktuk, ők valóban svábok, mert Württembergből érkeztek a hajósiak, hoztak magukkal egy Mária szobrot. A saját Ulmer schachteleiken, a Bussen hegy vidékéről, ez Württembergben egy Mária kegyhely volt, lecsorogtak végig a Dunán, a mai hajós környékén kiszálltak, és hozták magukkal, sőt elcsenték, hogy finoman fejezzem ki magam, a Mária szobrot, az ottani Huszenhegyi kegytemplomnak a szobrát, még a nevét is tudjuk a hölgynek, Anna Maria Hannak hívták, hozta magával ezt a Mária szobrot, ellopta, igazából rokonságához tartozott a Huszenhegyi plébános, és aztán így lett hajós is kegyhely. Ulmban találkoztam aztán kint egy könyvvel, ami arról szólt, hogy az apatini németek is hoztak magukkal a török idők utáni betelepülés idején egy Mária szobrot. Megálltak több helyütt, a legenda szerint, kitették elsőként a Mária szobrot a partra. A szobor azonban rendre eldőlt. Apatin volt az első hely, ahol Mária szobra megállt. A legenda szerint hangsúlyozom, hogy nyilván ez nem történelem, de mégis mutatja, hogy micsoda kötődés volt Mária lakjához. Magyarországi betelepülő németek körében is milyen szeretettel viseltettek már iránt. Apatinnál megállt a szobor, és ott alapítottak aztán egy falut. A másik hely, ahol most szolgálok, ez a Bajai Barátok temploma, és az 1920-as évek óta a Barátok templomában szolgáló ferences szerzetesekhez tartozott szintén egy Mária kegyhely, a Vodica Mária könnye nevű kegyhely, szintén 1700-as évek elejéről származó búcsúengedéllyel, és már csak egy mondat ehhez, egy érdekesség, egy szerbiai néprajzos, egy hölgy megkutatta, hogy hány vodica alszól vizecskét jelent forráshoz kötődnek a kegyhelyek, a Mária kegyhelyek, hogy Bácskában, Észak- és Délbácskában, a mai Vajdasághoz is tartozó Délbácskában hány vodica volt, hány kegyhely, elképettem, amikor olvastam, több mint 100 kegyhely volt, és ezek alapvetően Máriához köthető kegyhelyek voltak. Talán ennyit a Mária tiszteletnek a múltjáról. Ezek az én személyes emlékeim igazából, amelyek így Máriához kapcsolhatók, és Máriához kötnek engem.
Nagyon sok Mária kegyhely van a világon. Talán túlzás lenne azt mondani, hogy magyar területen van a legtöbb, de nagyon érdekes a Mária útnak megnézni a térképét. Ugye ez egy kereszt alakban Csesztóvától Medjugorjéig, illetve Marjeceltől Csíksomlyóig terjedő vonal, és arra felfűzve az útba elsők egy helyek. Egy csomó helyen tényleg egy vonallal össze lehet őket kötni, Magyarország területén viszont nem lehet egy vonallal, mert leágazások vannak, és mint egy széles sávban helyezkednének el, és akkor még mindig nincs is rajta az összes. Mitől van ez, hogy Magyarországon annyival több ilyen Mária kegyhely található?
Azt gondolom, hogy erre tényleg a néprajznak egy szakembere tudhatna pontos választ adni, de nekem egy kicsit legalábbis a bácskai és a délbácskai kegyhelyek sűrűsége az arról szól, hogy egy konkrét számot szívesen idézek, dr. Tóth Tamás, aki most a püspöki karnak a titkára írt Patacsics Gáborról és Ádámról egy kiváló könyvet nem túlságosan sok évvel ezelőtt jelent meg, és ebben Tamás atya arról ír, hogy a Kalocsa bácsi érsekség területén a török idők előtt több mint 300 plébánia volt. Buda fölszabadítása 1686, a hódoltsági területek fölszabadulnak, nem sokra rá. A 300 plébániából maradt 19. Ebből kellett fölépíteni a Kalocsa bácsi érsekséget. Itt kellett újra kezdenie. Többek között Patacsics Gábor érsek neve filmjelzi az újjáépítést. Mi volt, mi maradt a török idők után? Ínség. És maradt egy nagy vallásos ínség. És ezt az űrt töltötte ki. Még mielőtt a plébániai szervezetek igazán megjelentek volna, vagy azzal párhuzamosan, az imádságban mégis megmaradt magyar embernek a Mária tisztelete. Én innen magyarázom önmagam számára, hogy Észak- és Délbácskában több mint 100 kegyhely volt valamikor. Ezek mind vizecskékhez kötődők, forrásokhoz kötődők. Például a mi kegyhelyünk, a Bajai Vodica kegyhely története az egészen kiválóan rekonstruálható. A város szélére jártak ki dolgozni az akkori földműveli emberek a 18. század elején. Mit csináltak a déli harangszó idején? Elmentek egy forráshoz, egy fa hűvösében leültek, hogy elfogyasszák az ebédet a nehéz fizikai munka után. Mi volt a régi ember számára a legtermészetesebb? Az, hogy az ételért is, mint ajándékért hálát ad, hogy imát mond, mielőtt eszik. Megszentelt helyek lettek az imádság által is a források vidékei. Egy idő után elhelyeznek ott egy Mária képet. Utána már építenek a forrás fölé egy kis eresz alakú kis építményt, a fejlődés történetét is megkutatták ezeknek az építményeknek, hogyan lesz ezekből az eresz formájú, egyszerű esőbeállóhoz hasonlítható építményekből, hogyan lesznek kápolnák, de aztán ezek kápolnával alakulnak. A népi ámborság a forrása annak, hogy ez elindult a török idők után. Ezt nem lehet fölsőbb egyház utasításokkal létrehozni 100 kegyhelyet néhány évtizeden belül, hanem arról van szó, hogy megőrződik a Mária tisztelet túl a török időkön keresztül is az egyszerű vidéki emberben, a hódoltsági területeken. Azt is mondhatom, és akarom is mondani, hogy ez a kegyelem munkája. A természet fölöttire való nyitottság megmaradt a pusztulás legközepében is. Hogy hiába építenek mecsetet török időkben, akár a budavári Nagyboldogasszony templomból, hogyha már Nagyboldogasszony ünnep után vagyunk, akár a bajai templomunkból, a középkori templomból is egy mecsetet alakítottak ki, megmarad a katolikus buzgóság 150 éven keresztül is, 150 év múltán is a magyar emberben.
Egy igazi édesanyja hozzátartozik a családhoz, és Mária minden családhoz hozzátartozik, és ez is benne maradt, még a nem katolikus családokban is. Akkor, amikor ma már nagyon sokan nem tudnak dolgokat sem a vallásról, sem a templomról, sem az imádságról, vagy személyekről, akkor is nem nagyon lehet hallani azt, hogy Máriáról csúnyán beszél az utca embere. Legalábbis én ritkán hallottam olyat. Jézust már, vagy az Úristent is szidják. Máriát nem.
Mária egy édesanyja. Édesanyai tulajdonságokkal ruházzuk föl, sokkal inkább, mint a teremtő urat, jól lehet a női tulajdonságok tőle se letagadhatók. Az irgalommal kapcsolatosan jut eszembe, éppen most Nagyboldogasszonykor idéztük Máriának a magnifikátját, amiben szerepel az a mondat, hogy irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkre marad. Ezt egy ilyen isteni tulajdonságnak szoktuk elkönyvelni, az irgalmat, holott alapvetően azt gondolom, hogy ez egy női tulajdonság. Szóval rá tudunk úgy gondolni, mint egy hölgyre. Talán ezért nem jelenik meg az ő alakja tényleg, hála Istennek, legalább az obszén beszédnek a szintjén és a világában.
Hallgassunk most egy kis zenét. Többször említettük a Magnifikátot, részlet következik Johann Sebastian Bach Magnifikát című művéből. A leghíresebb kegyhelyek is Mária kegyhelyek. Egy fantasztikus találmány volt szerintem az egy úton zarándoklat, amikor a Mária utat nem úgy járják végig, hogy elejétől a végéig, ami nem tudom hány ezer kilométer és 40 nap, azt hiszem a minimum, ennyi idő alatt lehet megtenni, hanem csak egyik kegyhelytől a másikig, amit egy nap alatt be tudunk járni. És ebben az évben, hogy most ismét meg lehetett szervezni, sokkal több hely és sokkal több ember kapcsolódott be, tehát ez vonza az embereket, és azokat is, akik egyébként hát a szomszéd utcába autóval mennek, meg nem kelnének útra, úgyhogy hajnalban kell indulni, és szomjas vagyok, és melegem van, és töri a lábamat a bakancs, hanem mennek, és öregek is mennek. Én láttam olyan zarándoklatot, ahol két bottal járó nénikék jöttek, sőt, egyszer olyat is, ahol hordágyon vittek valakit, és fölvitték a hegyre, egy meredek hegyre, és fiatalok is, és egész pici gyerekek, van olyan szakasz ennek a zarándokútnak, amit direkt a kisgyerekeseknek szerveztek, tehát ahol babakocsival végig lehet menni. És megpróbáltam összeszámolni, hogy hány Mária kegyhelyen jártam életembe. Nagyon-nagyon sok helyen. És ezekről is talán beszélhetnénk valamit. Nyilván a leghíresebbek Lourdes, Fatima, Medjugorje, és mindegyik valamiben más, mindegyikhez kötődik valami olyan lelki élmény, ami természetesen a szűzanyától indul, de az egész társaságtól, azoktól az atyáktól, akik vezették, azoktól a zarándoktársaktól, akikkel együtt mentünk, és két egészen különleges dolgot szeretnék csak elmondani. Az egyik a vonatos zarándoklat volt. Voltam gyalog, voltam busszal, voltam már autóval, voltam repülőgéppel, vonattal addig még nem, később aztán többször is elmentem. Erre szervezte az a bizonyos utazási iroda. Mindig rá kellett egy újabb kocsit kapcsolni, mert annyival többen jelentkeztek, a legtöbb az 900 fő körül volt. És hogy ez nem hasonlítható semmilyen más zarándoklathoz. Az a lelkiség, ami ott végig a vonaton volt, egyfolytában imádság volt, elmérkedés volt, tanúságtételek voltak, énekek is voltak, és volt olyan, amelyik majdnem 24 órát tartott egyfolytában, mert hiszen éjszaka is ment a vonat. És nem tudok arról, hogy komolyabb probléma fordult volna elő, akár betegség, baleset, vagy veszekedés, vagy hát emberek vagyunk, egy kis helyezkedés, vagy kitolás, vagy reklamáció, vagy hasonlók, nagyon nagy élményt jelentett. Annyira, hogy érezni 900 embert, amint együtt vonul, nem Csíksomlyóban volt, hanem Csenztóvában többször is, műsort is készítettem egyébként a Mária Rádiónak, amikor vonultunk keresztül például Krakkon, munkanap volt, emberek mentek dolgozni, esett az eső, nagy sietés, és odajöttek, és látták persze a zászlót is, magyarok, magyarok, megpuszil és rohan tovább. És hogy olyan szeretettel fogadtak mindenhol, és ott is nagyon otthon éreztük magunkat Csenztóvában is nyilván, hiszen az ott levő, most a pálosoknak ott van a központja, és a pálos atyáknak, az ottaniaknak meg kell tanulni magyarul, az ittenieknek lengyelül. Az előadás vagy a beszéd a misén az magyarul hangzott el az ottaniak részéről is, és akkora szeretettel fogadtak.
Nyilván, Zsuzsa, megvan a vonatos zarándoklatoknak is az a bizonyos feelingje, ami semmi mással nem helyettesíthető, vagy ami legalábbis nagyon sajátos és lelki hozadékokkal jár. De nekem erről az jut az eszembe, talán 2006-ban volt a kölni világi ifjúsági találkozó, amin 16. Benedek pápa is már ott volt, és akkor hallottam először, vagy 2 milliónyan voltunk már ilyen felden azon a hatalmas mezőn fiatalokkal, ahol a pápai mise zajlott, és a prédikációban akkor a pápa arról beszélt többek között, hogy a zarándoklat eredeti latin kifejezés a peregrináció, ez pedig azt jelenti a szó, hogyha magyarra lefordítom, hogy átkelni a földeken. Nagyon okos volt a Patacsics Gábor érsek, amikor előírta a mi egyházmegyénk számára, a Kalocsa bácsi egyházmegye számára azt, hogy amikor búcsúja van az egyik községnek, akkor tartsanak peregrinációt, keljenek át a földeken a szomszédos falvak népei is, mert mi történik ilyenkor, amikor elmegyünk otthonról, és útra kelünk, abból az otthonból, ami sokszor kínokat is jelent, és nem csak örömöket és meghittséget, hanem problémákat is. A régiek úgy hívták, hogy akkor történik meg a purifikáció memóriá, az emlékezet megtisztulása. A fizikai erőfeszítésekkel is járó zarándoklatnak az egyik nagy értelme volt, hogy közben megtisztul az ember. Megtisztul, új képekkel találkozik, új benyomásokkal találkozik, az őt fogva tartó, sokszor negatív gondolatok kitakarodnak az emberi lélekből. Mentálhigiénés funkciója is volt egy-egy ilyen zarándoklatnak. Eltekintve attól, hogy a Pál Ferencnek is nagyon igaza van, Pál Feri atyának, amikor azt mondja, hogy a hit igazi alapjai a találkozások. Itt emberek is találkoznak egymással. A purifikáció memóriája, az emlékezet megtisztulása úgy történik meg a fizikai erőfeszítés mentén. Hozzánk volt itt szára Szabadkával is gyalog jöttek, vagy 120 kilométer gyalogoltak ide-oda, hogy a beszéd révén is tisztul a mensz, az értelem és a lélek. Én azt gondolom, hogy nem csoda, hogyha mai idős emberek és nagy-nagy nosztalgiával beszélnek még mindig azokra a gyerekkori élményeikről, hogy elmentek mondjuk Bajáról, Nemesnádról, hajóssal, az ország akármelyik részéről, elment egy gyalog kisasszony napján, szeptember 8-án Mária Gyűdre. Hogy ez micsoda élmény volt. Akár szekérderékben utazva, akár tényleg a szekérbe kapaszkodva, vagy önerőből végiggyalogolva ezt a távot, megtisztul az emberi lélek. Soha nem felejtem el azt a kórházigazgató főorvost, aki elment a Szent Jakab zarándoklatra, és annak egy részét megcsinálta, azt a lelkesedést egy társával együtt, egy-egy bibliai idézettel megfűszerezze mindig azt a napot, vagy azt a fél napot, és nagy csöndeket tartottak, és aztán a fizikai erőfeszítés, a tájszépség, az új benyomások, vagy másfél órán keresztül lelkendezze beszélt arról, hogy mennyi mindent jelentett neki a Szent Jakab zarándoklat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeknek a hiányát szenvedjük. Ezeknek a zarándoklatoknak, még akkor is, hogyha van egyfajta reneszánsz, a hiányát annyiban szenvedjük, hogy ezeket nagy csoportokban végezték. Társas együttlétek voltak, a kommunikáció lehetőségei voltak, a barátkozások nagy lehetőségei voltak. Csodálatos novellát írt tömörkény egy Tanyosi Mária kápolna búcsújával kapcsolatban a 20. század elején a Szeged környéki Tanyosi kápolnáról írt a tömörkény, hogy a lányok elindultak többek között a már eladó sorban lévő leányok is, és színes papucsaikat kézbe vitték a homokon, hogy bekoszorodjék, mire odaérnek a kegykápolnához. Amikor odaértek, akkor először is megmosakodtak a kegykápolna közelében, volt valami fajta kút, megmosták a lábukat is, és akkor fölhúzták a díszes papucsaikat, sok-sok óra vagy nap gyaloglás után már elvégezték a szentgyónásukat, áhítatosan részt vettek, ahogy kell. A régi ember nyitottsága szerint a szertartáson, és mi történt délután? Tömörkény itt egészen realista módon írja le, és én ezt gyönyörűnek tartom, hogy az egész embert megszólította igazából egy búcsúünnep, egy Máriás búcsúünnep is, még táncra is perdültek, uram bocsá, ezek a fiatal lányok, mert következett a mulatság. Add meg az Istenek, ami az Isteni, és az embernek, ami az emberi. Én azt gondolom, hogy a régiek szokásaiból van tanulnivaló. Amikor egy fél falu szinte elindul, ugye, egy bizonyos kegyhelynek a búcsújára, hogy ünnepe legyen, ott hagyva a fizikai munkát, mert ünnepünk is kell, hogy legyen. Nem csak a rohanás, nem csak a verseny. Az ünnepek és az ünnepek részeiként a zarándoklatoknak hihetetlen jelentősége volt a régi embernek az életében, és azok, akik ma csinálják ezeket a zarándoklatokat, magam is Gyergyószárhegyről egy alkalommal gyalogoltam a Csíksomlyói búcsúra, oda-vissza talán 150 kilométer volt néhány napon belül, megtisztító élményként számolnak be róla.
A táncról az jutott eszembe, hogy Szent Ágostonnak van egy mondása: tanuljatok meg táncolni, mert különben a mennyországban az angyalok nem fognak tudni, mit kezdeni veletek.
Okos ember volt Ágoston. Nekem egy kehely jut az eszembe ezzel kapcsolatban. Az egyik legősibb Krisztus ábrázolás, egy második századi kehely, ami Krisztust úgy ábrázolja, hogy táncolva emelkedik az égbe. És van egy olyan üzenete ennek a kehely ábrázolásnak, hogy a kereszténység az nem egy életidegen eszme, valóság vagy életgyakorlat kell, hogy legyen, egy csodát. Hát éppen az ellenkezője, az evangélium maga is örömhírt jelent. Éljük meg az életünket, carpe diem, élvezd a napot a szó legszebb értelmében és keresztény értelmében természetesen.
Most azt szeretném megkérdezni, hogy van-e kedvenc kegyhelyed, vagy olyan élményed, ami nagyon konkrétan valahova köthető?
Nekem kedvenc kegyhelyem most a már említett két kegyhely. tehát a Hajósi kegyhely és a Mária könnyei kegyhely. 22 éve szolgálok már a Páduai Szent Antal plébánián, és ami plébániánkhoz tartozik ez a kegyhely, ahol mindig szívesen megyek ki, most már azért is, mert sikerült megújítani a kegyhelyet, és 2004-ben kezdtük el ezeket a munkákat, és most ezekben a napokban is történik a kegyhely felújítása, és ahogy lépésről lépésre ez megtörtént, még játszóteret is építettünk. Nem beszélve a kápolna felújításáról, egy arborítumot telepítettünk, több mint 1000 fát elültettünk, erre nagyon büszke vagyok most, amikor a klímaváltozásnak a sötét fellegei tornyosulnak fölöttünk, hogy ennyi jót legalább tettünk, hogy körülbelül 1000 fát elültettünk. Tanösvényt építettünk, most éppen egy gránitoltárt, már áll az oltár, szeptember 8-án, kisasszony napján, Mária születésnapján lesz a fölszentelése. Bábel érsek urat fogom megkérni, hogy szentelj fel az oltárt, új padok létesültek. Sok munka van benne, amiben sok munka van, azt az ember nagyon szeret, és a szívéhez nő. Úgyhogy van egy, volt már egy olyan titkos gondolatom, hogyha egyszer az örök hazába szólít a mi úrunk, hát ott szívesen nyugodnék az évszázados óriás platánok alatt. Mert egy olyan üde hely, és oda járt már az én nagyapám is, és sokszor eszembe jut, amikor ott misézek, meg a dédapáim is, meg a dédi mamák is, úgyhogy az a mi kegyhelyünk, az én kegyhelyem is. És mivel én magyarországi német vagyok, Hajós azért kedves az én számomra, mert azt a Madonnát, ahogy beszéltem róla, 15. században készült a Hajósra lopott Madonna, a Württembergből Hajósra hozott Madonna. Egy újmi mesternek a műhelyében készült ezt a Madonnát. Volt szerencsém nekem restauráltatni, még a 80-as évek végén. Itt is készítettünk egy gipszlenyomatot is, ez mind a mai napig ott van a szobámban, és emlékeztet a Hajósi kegyhelyre. Gyerekkoromban édesanyám átvitt Hajósra, és ott virrasztottunk éjszaka a templomba, ott aludtam. Máig emlékszem a mellékoltárnak a lépcsőjén. És sokszor volt alkalmam, szerencsém szervezni Máriás búcsúkat, most is erre készülünk odahaza éppen Baján.
Régen nagyon sok házat díszítettek Mária domborművel, vagy kis szoborral, vagy képpel, és ma is lehet ilyeneket látni, ami nekem meglepő volt a járvány idején, ugye nem volt mise mindenhol, és egy olyan helyre kezdtem misére menni, ahol nem jártam, pedig hát 3 megállóra van tőlem, és gyalog mentem kis kereszt utcákon keresztül, és nagyon sok viszonylag új építésű házon is láttam Máriát. És ez egy annyira szép dolog volt, hogy olyan vidáman mentem, és boldogan, hogy ilyeneket látok megint. Ezért is kéne sokat menni gyalog, hogy észrevegyük ezeket a szépségeket. Egyébként, ahol születtem, azon a házon is volt egy Mária kép.
Nyitott az ember a gyöngétségre. A Máriára való nyitottság nekem arról is szól, hogy csak a hölgyekre jellemző. Nyitottságra nyitottak vagyunk. Szóval az égi édesanyának a jelentősége, megint ott vagyunk, hogy a férfias Isten képet önkéntelenül is kiegészítjük azzal, amit csak egy hölgy tud nyújtani a gyengétséggel. Örülök annak, hogyha ez így van, és ezt én is tapasztalom egyébként, hogy szívesen restauráltatnak Mária szobrokat szabad téren is.
És készülnek újak is,
és ezt sokszor olyanok teszik, akikről nem is gondolna az ember, hogy ugye ez fontos lehet az ő számukra. Egyébként a nagyboldogasszony ünnep kapcsán utána néztem egy kicsit, hogy mennyire fontos ünnep volt ez, és egyáltalán nagyboldogasszony és a kisboldogasszony közötti időszak a Kárpát-medencében a régi magyar ember számára. Ezt egy olyan ünnepközi időnek tartották, ami szinte varázserejű volt. Ekkor szedték a gyógyfüveket például, virágszentelést tartottak, és nem csak a csángók, hanem alföldi területeken is virágszentelést tartottak. A nagyboldogasszonykor szentelt virágból tettek a gyermeknek a bölcsőjébe, ha meghalt valaki, akkor pedig a koporsóba is betették, hogy ahogy az égi édesanyák, hogy Mária testest, lelkest, ugye nagy boldogasszonykor ünnepeljük az 51-es dogmát, fölvitte az Úristen magához, a halottnak is ez legyen a sorsa. Megszentelt virágot tettek a koporsójába, de még a házak alapjaiba is beletették, vagy a fiatal házasok ágyába is oda tették. Ez volt az az időszak, amikor kiszellőztették a hombárt, a téli holmit, a ruhafélét, a két Mária ünnepközti időszakban, hogy a moly bele ne menjen a ruhába, hogy a zsizsik bele ne menjen a gabonába, ezért szellőztették meg a búzát pontosan ebben az időszakban. Ide kapcsolódik ehhez a sorozathoz igazából ebbe a gondolatkörbe az úgynevezett Mária virrasztás is, ami arról szólt, hogy napkeltekor ki kell menni, hogy a határba fenni, és akkor meglátja az ember a napba öltözött boldogasszonyt, és lehetne sorolni azokat a szokásokat, amik mind miről szólnak, az életről szólnak, mint ahogy Mária élete is. Mondhatjuk, hogy ezek régi babonaságok voltak, de igazából ezek a régi szokások mind az életről szóltak, mint ahogy Mária élete is az élet szolgálatáról szólt Jézusban.
Következik egy másik zene meglepetésként. Van egy kedves hallgatónk, aki az éjszakai műsorban néha telefonál, és régi Mária énekeket énekel. Hallgassák szeretettel.
Szeretlek szép szűz Mária, Isten legszebb lánya, kiben a menny és föld ura örök kedvét találja, mert mint a hó fehér galamb jöttél a bűnös földre. Szeretlek szívem gyöngye.
Sokszor megpróbálom elképzelni, hogy milyen lehetett egészen konkrétan.
Szent Lukács pedig a hagyomány szerint megfestette, ugye?
Igen.
Nyilván itt megint fenntartásokkal kell lennünk, és nem szabad összekevernünk a történelmet a hívő vágyódással, így mondanám. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ilyen értelemben, ahogy nem tudunk egy hiteles Jézus portrét magunk elé gondolni, most elvonatkoztatva Turini Lepelnek a kérdéskörétől, de azért még sincs előttünk egy művészettörténeti értelemben jól dokumentált Jézus portré, így Mária portrése lesz előttünk, amit fontosnak tartok, hogy mit merünk beleálmodni, mit tudunk beleálmodni Mária életébe, mit tartunk erénynek Mária életébe, és amit felfedezünk benne erényként, azokon a szentírási mondatokon keresztül, amelyek nem túlságosan sokak.
Hát és azokon, amik Mária. Nincsenek is benne a
és szentírásban. Amik nincsenek is benne, mit?
És mégis érezzük, hogy ott van, és valamit tesz, és mond.
Így van. Tehát azzal az alázatossággal, hogy visszavonult életet élt, háttérbe húzódott életet élt, és mégis ott van, mindig Jézus mellett. Megjelenik-e az alázat, a csöndesség a mi életünkben? Ezeket tartom igazán fontos kérdéseknek, és ezeket tartom igazából nagy dolgoknak, ha megtörténnek. Egy szájolós korban élünk, egy sokbeszédű korban élünk. És akkor van a keresztényeknek, van a katolikusoknak egy Máriájuk, egy csöndes Máriájuk, akit földíszítünk mindenféle epitáton ornánszokkal, gondoljunk csak a díszítőjelzőkkel, a Loretói Litánia gyönyörű mondataira, hogy elefántcsont torony, hogy Frigynek szent szekrénye, mennyországnak ajtaja.
Végig se lehet gondolni, mikor imádkozunk, úgyhogy én néha előszedem, és akkor csak 2-3-at olvasok el belőle, mert nagyon tömény, ahogy végig mondjuk.
Tömény, de azt gondolom, Zsuzsa, hogy tömény költészet. És a költészetet csak műértő ember érti. Ez nem az észnek, ez puszta hideg rációnak a világa, hanem akinek van érzéke egy jó vershez, az tudja majd értékelni a Loretói Litánia gyönyörűségét is.
És ehhez kell az Ószövetséget is olvasni, mert egy csomó olyan jelző, amin lehet, hogy ma egy mai ember, még akár a hívő is hallgatja, nevet rajta, mert nem érti, hogy az hogy került oda. De aki olvassa teljes szentírást, annak ez megmagyarázza, hogy mit jelentenek ezek, hogy ezeket a jelzőket
hogy honnan származnak, hogy mi ezeknek az értelme. Ugyanúgy, mint hogy a magnifikátot se értjük az Ószövetség ismerete nélkül, mert Mária magnifikátja igazából nem más, Mária hálaéneke, mint ószövetségi idézeteknek a gyűjteménye. Aki nem ismeri az Ószövetséget, az nem érti a magnifikátot. Igazából a kérdés az, hogy az a kultúra, az a bibliás kultúra, ami évszázadokon keresztül jellemzett bennünket? Ez a bibliás kultúra átmenthető-e, vagy hogyan tudjuk átmenteni? Hogyan tudjuk újra megszerettetni a Szentírást, a mai ember a szentírási gondolatiságot? Mert Máriát is csak akkor fogják érteni, hogyha az Ószövetséget is értik és olvassák. Keresztény kultúra csak akkor lesz, akkor is volt, csak igaza volt a Szent Benedeknek, amikor a regulájában ugye arról írt, még ha nem is így kifejezetten egy mondattal, hogy óret, laboret, lég, imádkoz, dolgoz és olvas, az olvasás nagyon fontos. A Biblia olvasás, a Biblia ismerete. Nincs keresztény kultúra Biblia ismerete nélkül. Még ha nehéz olvasmány is, különös tekintettel az Újszövetség, bár ember legyen a talpán, aki az Újszövetséget is úgy teszi a helyére, hogy az valóban életvalósággá válhasson az ő számára. Nem lehet keresztény kultúráról beszélni bibliai ismeret nélkül. Sajnálom a turistáinkat, akik nyilván kiváló emberek és nagyszerű emberek, és nagyon sok mindent tudnak a világról, és rengeteg dolgot tudnak a technikai civilizáció nélkülözhetetlen csodáiról. De egy templomba betévedve nem tudnak mit kezdeni a látottakkal. Nem kerülnek már kapcsolatba, érintkezésbe azzal a világgal, ami pedig művészettörténeti értelemben és sok vonatkozásban egy csoda.
Lassan elérkezünk a műsorunk végéhez. Még megkérdezem Mátyás atyát, hogy mi az, amit kiemelnél ebből a mai témából, ami neked a legfontosabb volt?
A legfontosabb, hogy szóba került Mária alázata. Nem szeretek sommásan fogalmazni, de azt gondolom, hogy igaza van a hang is, remélnek, amikor arról ír, hogy a protestáns reneszánsz idejét éljük, ami egyfajta gőgről szól, sokszor egy egymás elleni gőgről is szól. Mária alázata nagy mondani valóval bír, és hogyha még egy mondatot, Zsuzsa, megengedsz az én számomra, akkor Ferenc pápa életéből hadd idézzék egy alázatot, ami alliterál Mária alázatával. Pápa választásának az évében, 2013-ban volt Rio de Janeiro-ban az akkori világi ifjúsági találkozó. És a pápának a program szerint el kellett mennie, vagy el akart menni az 500 ott lévő favella nyomornegyed egyikében, az egyik nyomornegyed melletti focipályán kellett a szentmisét mondania, és egyszer csak elszakadt a kísérőitől, illetőleg változott a programon, és egyszerűen besétált az egyik favelába a római pápa, de nem csak, hogy besétált, hanem bekopogtatott az egyik családnak az ajtaján. Gondolhatjuk, hogy mifajta összeeszkábált kunyhó lehetett ez a ház, bekopogtatott, és a mondat, a pápai mondat. Tudnak nekem egy pohár vizet adni? És hozzátette humorral, hogy fölemelje magához az elesetteket. Egy alázatos mondat. Vagy valami erőset. De el tudom képzelni magam előtt azokat a mosolyokat, azt a derültséget, és egyáltalán a gesztus fölötti örömöt, amit ez az alázatos mondat kifejezett. Mert mit mondott ott a pápa? Nem a pohár víz volt a fontos, és főleg nem az az erős, amire ő gondolt. A fontos az volt, hogy szeretnélek benneteket megtisztelni. Szeretnék veletek kommunikációba keveredni. Ti egy vagytok velem. Nem vagyok különb nálatok. A ti vizetek az én vizem. Szóval megjeleníthetők az alázatos máriás gesztusok. Megjeleníthetők, én azt gondolom, a saját életgyakorlatunkon keresztül is. Én is egészen biztos vagyok, hogy törekszik is erre az ember, és dacára számtalan lehúzó és ellehetetlenítő körülménynek.
Én azt kívánom minden kedves hallgatónknak, hogy a Szűzanya vezetésével tanuljuk meg és éljük át ezt az alázatot. Köszönöm szépen a figyelmüket, búcsúzik a két műsorvezető,
Schindler Mátyás
és Egri Zsuzsa. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, a Fenntartható Lelki Fejlődés című sorozatunk augusztusi adását hallották.